olvasni a Ádi Lilla 8. fejezetének az 58. verse következik. És úgy alakult, hogy összenséges Silasi-Darabszág Maharás nem olvasta fel az 57-es vershez fűzött magyarázatot, úgyhogy még azt pótlólag el fogjuk majd olvasni a Gaudiya Bhanu engedélyével. Hát egyrészt, hogy nem maradjon ki, másrészt meg arról tudod beszélni, hogy a továbbiakról nehezebbet volna. Minden esetre az Ayasyasti összetúrás következik. Yasyasti Bhaktir Bhagavatya Kincsana Sarvagunartatra Samasate Sura Harava Bhaktasya Kuto Mahatguna Manorate Nasati Dávo, dávato bahi, manurati nasati dávato bahi. Yasyasti bhaktir bhagavatya kincsana, sarvai gunaistat, sarvai gunastatra samasate sura, harapa bhaktasya kuto mahatguna, a Buddha ácsárja Gadadhar Pandit tanítványa volt. Teste örökké az Isten iránti szeretetbe merült. Nagy lelkű volt, és minden tekintetben fejlett szinten állt. Ananda ácsárját minden jó tulajdonság tárházaként ismerték. Kiválóságát senki sem becsülheti fel. És Haridász Pandit az ő szeretett tanítványa volt. Itt van magyarázat. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur így ír Anubhasájában. Sri Ananda ácsárja Sri Chaitanya Mahaprabhu egyik örök társa. Korábban az Úr Sri Krishna megjelenése idején Szudévi volt a 8 gópi egyike. A Góra Galund és a Dipika így ír erről. Ananda ácsárja Goswami Yasudevi Pura Vrajé. Ananda ácsárja Goswami előzőleg Szudévi volt Vrajában, Vrindávanában. Jagannath Puriban Purushottam Kshetrán van egy Gangamata nevű kolostor, amelyet Ananda ácsárja alapított. A Gangamata Mata tanítványi láncolatában Vinoda Mancsáriként ismerik őt. Egyik tanítványa Haridász Pandit Goswami volt, akit Raghu Gopálának és Sasa Mancsárinak is neveznek. Tanítványa Lakshmi Priya volt, az anyai nagynénye Gangamátának, a hercegnőnek, Putiá királynőjának. Gangamáta hozta el Csirasikarály nevű murtit a Jaipuri Krishna Misától, és Jagannath Puriban Sarvabhauma házában állította be. Sri Ananda ácsárja után Sri Vánámani volt az 5. a tanítványi láncolatban, a 6. a bengáli Sri Bhagavan dásza, a 7. az orisszai Madhusudan dásza, a 8. Nilambar dásza, és a 9. Sri Narottam dásza. A 10. Pitambar dásza, a 11. pedig Sri Madhava dásza. A tanítványi láncolat 12 tagja vezeti jelenleg, a tanítványi láncolat 12. tagja vezeti jelenleg a Ganga Máta kolostort. És akkor mivel, hogy nem erről a magyarázatra fogok beszélni, mert erről nagyon nehéz lenne, és mivel, ahogy említettem, Sivaram Maharaj nem olvasta fel az előző magyarázatot, akkor azt felolvasom még jó, és akkor utána mondjuk az Umbágélnak mivánkat. Ugye az 57-es vers, tehát az 1005-i vers az így szólt, ez Haridász Panditról szól, az Úr Krishna 50 tulajdonsága mind jelen volt a testében. És akkor így szól a magyarázat. A Bhaktira Samhita Szindhu felsorolja a Sri Krishna transzcendentális tulajdonságait. Közülük 50 elsődleges fontosságú, Ayam Neta, Suramyanga, stb., melyek parányi mértékben megmutatkoztak Sri Haridász Pandit testében. Mivel minden élőlény az Istenség legfelsőbb személyisége része, Sri Krishna 50 kedvező tulajdonsága eredetileg parányi mértékben jelen van minden élőlényben. Az anyagi természettel fennálló kapcsolata következtében ezek a tulajdonságok nem láthatóak a feltételekhez kötött lélekben. De amikor tiszta baktává válik, automatikusan mind megnyilvánulnak. Ezt mondja el a Srimad Bhagavatam 5-ének 18. fejezetének a 12. verse, ahogyan a következő versben olvashatjuk, ami pedig ez a vers, amit először olvastunk. Tehát azért is gondoltam, hogy releváns felolvasni ezt a magyarázatot, nem csak azért, mert kimaradt, hanem azért is, mert kapcsolatban áll ezzel a verssel, amit ma olvastunk, és még lesz egy nagyon érdekes csavar a dologban, de először ajánljuk az imáinkat. Om lámpát, bocsánat. Én vagyok sötét. És ez a sötét nekem. Köszönöm. Szóval, hogy főleg úgy, hogy tegnap este kért meg őkényem meg a Bhagavat Priya Prabhu, hogy helyettesítsem Ananda Chaitanya Prabhut, mert hogy most anyukáját látogatja. Ezért úgy éreztem, hogy nagyon nagy kihívás lenne így az összes a Ganga Mata kolostor különféle felmenő ácsárjáinak a élettörténetét, arról való egyébként nagyon fontos információkat így kikutatni, azt arról nem szívesen vállalkoztam volna. És ez a másik vers, ez a Jasszászdi Baktir kezdeti, ez meg nem volt magyarázat. És akkor arról meg úgy csak egy a versről beszélni, hát nem tudom. Na és akkor jött ez, majd visszahallgattam a leckét, és akkor vettem észre, hogy Maharás nem olvasta fel ezt a magyarázatot, és akkor úgy ennek nagyon örültem, mert erről a magyarázatról már valamit remélem fogok tudni mondani. És ahogy mondtam, hogy nagyon érdekes csavar van, elképesztő egyébként, én remélem, hogy majd nagyon sokkal tanultabbak lehet, ezt így el tudják magyarázni, hogy ez hogy lehet, hogy miért van ez így. De nagyon érdekes dologra lettem figyelmes, ugye azt csinálta, hogy elolvastam a magyarázatot, láttam, hogy ezekről erről a témáról beszél, hogy a feltételekhez kötött lélek azért rendelkezik rossz tulajdonságokkal, mert kapcsolatban van az anyagi energiával, ez itt maga a vers is mondja, ez a 58-as, ami persze a Bhagavatamból származik, a 5.18.12-es vers, hogy mert elméje kitalációi révén az anyagi létbe merül, már hogy a feltételekhez kötött lélek, amely az Úr külső arculata. Tehát ez az oka a feltételekhez kötött lélek tökéletlenségének. És ez ugye, ez a gondolat nagyon jól föloldja azt a feloldhatatlanak tűnő kétséget, vagy félreértésre okot adó tényt, vagy gondolatot, hogy lehet az, hogy Isten tökéletes, ő teremti a lelket, ő teremti az élőlényeket, és akkor az élmények pedig tökéletlenek lesznek. Ezzel a zsidó-keresztény kultúrkör tagjai nagyon komoly problémába, vagy igen, nagyon komoly problémának tartják ezt. Emlékszem például a nagymamám, ő nagy, milyen bocsinálta filozófus volt, és nagyon sokat olvasta a Bibliát is, és az Ószövetségi Bibliát, és a kedvenc története az volt ez a Jób történet, amikor ugye Isten és a sátán így fogadnak, hogy ez a Jób nevű személy megtéveszthető-e, vagy eltéríthető-e Isten szolgálatának az útjára, vagy nem. Ez a Jób, ez egy nagyon kiváló hívő a történet szerint. És akkor Isten odaadja őt a sátánnak, hogy a sátán kényére, kedvére kínoszhassa, és mindenféle borzasztó helyzetbe hozhassa, amiket most nem is sorolok fel, tényleg egy nagyon tragikus életpályája lesz ennek a Jóbnak. És Jób rendíthetetlenül kitart Isten szolgálata mellett, soha nem térül el, soha nem lesz Isten kánonó, nem haragszik, nem pöröl Istennel, amiatt, azok miatt a nehézség miatt, amikkel ő szembesül. És végül akkor, amikor már teljesen maga, tehát teljesen az élete romokban hever, akkor is kitart Isten szolgálata mellett, és akkor Jób könyvében van egy imája Jóbnak, amit ajánl Istennek, és akkor ott ilyen nagyon alázatos gondolatoknak ad hangot, és azt fejezi ki, hogy igazából ő milyen bűnös és milyen tökéletlen, és azt mondja, hogy hát kedves Uram, hát te teremtettél engem tökéletlennek és bűnösnek, tehát akkor változtass meg a szívemet, ha akarod, és majd akkor megtérek, majd akkor jó utat érek, hát igazából jó úton volt, de és akkor nagypapám ezzel a érveljük mindig, hogy hát persze, hogy bűnösek vagyunk, hiszen Isten teremtett bűnösnek minket, és aztán azt a példát mondja a Jób, hogyha van egy fazekas mester, aki rossz fazekakat csinál, akkor aztán ne pöröljön a fazekakkal, hogy miért rosszak, mert hát ő teremtette őket, és hogy igazából Isten teremtett minket bűnösnek, tehát minden jogunk megvan rá, hogy bűnösek legyünk, és ha majd ő akarja, akkor megjavít minket, de addig is adjon minket. És ez sokaknak van ez a félreértés, hogy hát azt ki vagyok bűnös, mert Isten ilyennek teremtett. Ja, és akkor de úgy göngyölíti tovább a zsidó-keresztény történelem, filozófia történelem a dolgot, hogy hát bűnösnek teremtett minket, de azért kellett elküldni ilyen Krisztust, hogy akkor ő megváltson a bűnös természetünktől, amit eredetileg ő adott nekünk. Szóval ilyen teljesen zavaros, nem tudnak ezzel a dologgal mit kezdeni, hogyha Isten jó, akkor a teremtményeimért rosszabb. És ez a vers ez tökéletes magyarázattal szolgál erre nézve, azt mondja, hogy Mivel az Úr külső arculatával kerül kapcsolatban az élőlény, ami az ő döntése, hogy így tesz, ezért kerül rossz tulajdonságok tárházába, vagy ezért rendelkezni rossz tulajdonságokkal a tökéletlenné vált feltételekhez kötött élőlény. Szóval arról van szó, hogy Istennek van a belső energiája, ami ugye tökéletes, és van a külső energiája, ami pedig illuzorikus. És ha valaki az illuzorikus energiájával kerül kapcsolatba, akkor ő is illuzorikus lesz, és ez nem Istennek a hibája, hanem ez a mi hibánk, mert mi döntöttünk úgy. Szóval, ha valaki beleugrik a sárba, akkor ne lepődjön meg, hogy csupa sár lesz, szóval, és akkor nem lepörüljön utána, hanem a Nemzeti Parknak a tulajdonossága, hogy hát miért lehet ő ilyen sáros, csak ki nem mondta, hogy a sárban bele kell ugrani, ott van a parkban, ami szép, virágos kert, és nagyon padok vannak, és szép zöld pázsit, ott is tölthette volna az idejét, keresett magának egy pocsolját, hát akkor ez az ő hibája. Na, de hogy mi az érdekes? Az 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 érdekes, én akkor olvastam ezt a verset, mondom, ez egy vagy a magyarázatot, ez egy jó téma, és akkor persze kikerestem a Bhagavatam 5.18.22-es, tehát ehhez a verset fűzött magyarázatát Srila Prabhupádnak, amit ugye ehhez a verset fűzött, mert egyik nem fűz hozzá magyarázatot, de gondoltam, nézzük meg, hogy mit fűz hozzá a Bhagavatamba, és egy rendkívül megkökkentő dologra találtam. Annyira megkökkent, hogy fel is olvasom az egész magyarázatot, hogy átérjétek velem a meglepetésnek az elejét. Tartsuk észre, hogy ugye most arról van szó, hogy Harinász Pandit, aki... Annak is utána néztem. Hogy Harinász Pandit, aki Ananta Ácsárjának a tanítványa, és Ananta Ácsárja pedig a tanítványa Gadadhar Panditnak. Tehát úgy van, hogy Gadadhar Pandit, Ananta Ácsárja, és Harinász Pandit, így jön a tanítványi láncad. És most erről ez a vers, ez az 57-es vers, ez Harinász Pandit dicsőségéről beszél, azt mondván, hogy Krisna 50 tulajdonsága mindjárt van a testében, és az ezt megelőző versek is őt dicsőítik. Tehát így kerül most ez a vers a képbe, hogy dicsőíti Harinász Pandit kiváló jellemét, és akkor azt mondja, hát persze, hogy ilyen kiváló jelleme volt, hiszen ő egy bhakta volt, és aki bhakta, annak kiváló tulajdonságai vannak, mert Krisna 50 tulajdonsága megnyilvánul benne. Na és akkor most kikerestem ennek a versnek a magyarázatát, amelyet most fel is fogok olvasni, azt mondja. Nem olvasom fel még egyszer a verset, mert az ugye itt felolvastuk, azt mondja. Ahogy a következő vers majd elmagyarázza, Krisna minden élőlény eredeti forrása. Ezt erősíti meg a Bhagavad Gita, ahol Krisna azt mondja, ma már van szó Jivaloki, Jivamuta Sanatana, Mana Sastani Priyani, Prakritisztani Karsati. Az élőlények ebben a feltételekhez kötött világban, az élőlőké való parányi részeim, feltételekhez kötött létük miatt küzdelmes harcot vívnak a hat érzékszervvel, melyhez az ember is hozzátartozik. Minden élőlény Krisna szerves része, ez már ugye a magyarázat folytatása, ezért amikor visszanyerik eredeti Krisna tudatukat, parányi mértékben Krisna valamennyi jó tulajdonságával rendelkeznek. Ha valaki az odaadó szolgálat 9 folyamatát végzi, akkor szívében megtisztul, és megérti a Krisnával való kapcsolatát, és így visszanyerheti eredeti Krisna tudatos természetét. Na most figyeljetek! A Sri Chaitanya Charitamrita Ádi Lilájának 8. fejezetében. A bhakta néhány tulajdonságáról találunk leírást. Sri Pandit Haridászáról például azt olvashatjuk, hogy mindig kifogástalan viselkedett, türelmes, békés, nagy lelkű és komoly volt, és emellett mindig kedvesen beszélt, tettei mindenkinek örömet okoztak, mindig türelmes volt, mindenki tisztelt, mindenki jól ítélt, fáradozott, elmében nyomasan volt a kétszínűségnek, és sohasem cselekedett rossz indulatban. Ezek eredetileg mind Krisna tulajdonságai, és amikor valaki bhakta lesz, automatikusan benne is megmutatkoznak. Sri Krisnadász Kaviráj, a Chaitanya Charitamrita szerzője azt mondja, hogy egy vajsnava testében minden jó tulajdonság megnyilvánul, és egyedül a jó tulajdonságok jelenléte különbözteti meg a vajsnavát az a vajsnavától. Krisnadász Kaviráj a vajsnava következő 26 tulajdonságát sorolja fel, és akkor itt van a 26 tulajdonság. Összeállt így ez a nagyon-nagyon-nagyon érdekes dolog? Nem. Akkor elmondom. Tehát itt arról van szó, hogy az 54. verssel kezdődően Krisnadász Kaviráj Goszvámi elkezd beszélni Haridász Panditról így ír. Ebben a templomban Sri Haridász Pandit volt a fő szolga, nagyszerű tulajdonságai és hírneve az egész világon mindenhol ismert volt. Szent volt, türelmes, békés, nagy lelkű és komoly, mindig kedvesen szólt, igyekezetében mindig felettébb, józannak bizonyult, stb. Sorolja a tulajdonságait. Majd eljut arra a konklúzióra, hogy az Úr Krisna 50 tulajdonsága mindig jelen volt benne, aztán Srila Prabhupád, aztán pedig beidézi ezt a verset, és Srila Prabhupád tovább beszél arról, hogy a baktában hogy jelennek meg a jó tulajdonságok. Majd az ember megkeresi ennek a versnek a Srimad Bhágavatamban lévő magyarázatát, amit Srila Prabhupád ír, és visszatér a magyarázat Sri Haridász Pandithoz, akiről azt olvashatjuk a Chaitanya Charitamrita Ádilileyának 8. fejezetében, ahol most tartunk, hogy nagy lelkű, komoly volt, mindig kedvesen beszélt, és akár innen is folytathatnánk a felolvasást, amit most felolvastunk. Ez csak nekem ennyire?
Mert hogy ezt a magyarázatban írja a tulajdonságokat?
Hát ebben a... De nagyon, hogyha így összeáll, akkor nagyon érdekes lesz. Tehát arról van szó, próbálok még egyszer elmondani, tehát arról van szó, hogy Haridász Panditról ír a Chaitanya Charitamrita versei. Írnak róla, írják a kiváló tulajdonságait. Majd Krisnadász Kavirács Goszvámi beidézi ezt a verset, ami magyarázza, hogy Krisna tulajdonságai hogy nyilvánulnak meg a baktában. Aztán, hogyha az ember megnézi a Bhágavatamban Prabhupád magyarázatát, amit ehhez a vershez írt, akkor aztán visszacsatolja a Chaitanya Charitamrita ezen verseit, és elkezd Haridász Pandit példájával élni.
Prabhupád ismerte a Chaitanya Charitamritát.
De értitek? Hát ez nagyon súlyos. Tehát itt arról van szó, hogy azért jutunk el a Bhágavatam ehhez a verséhez, mert Haridász Pandit tulajdonságairól van szó. És aztán Srila Prabhupád pedig, amikor egy teljesen másik időpontban egy másik szentírásnak a verséhez ír magyarázatot, akkor neki erről eszébe jut, hogy igen, hát igazából a Chaitanya Charitamritában ez a vers, ez ott kerül idézésre, ahol Haridász Panditról van szó, és az ő kiváló tulajdonságainak a létjogosultságát, vagy a megnyilvánulásának az okát magyarázza egy Krisnadász Kavirács Goszvámi. Nézzük is csak, hogy mik ezek a tulajdonságai, és akkor felsorolja a Haridász Panditnak a tulajdonságait. Tehát, hogy így a... Ez nagyon-nagyon csodálatos szerintem. Tehát, hogy az egyik szentírásból eljutunk a másik szentírásból, de a másik szentírásból pedig visszajutunk az egyikbe. És akkor így, hát szerintem ez csodálatos. Hogy Srila, ez egyik konklúzió, amit veszik Ananda Prabhula van, hogy Prabhupád mennyire ismeri a szentírásokat. És a... Hát igen, szerintem ez egészen lenyűgöző. Hogy két teljesen egymástól több ezer oldalra lévő szentírásrész, és akkor így egymásra hivatkoznak. A Chaitanya Charitamrita hivatkozik a Bhágavatamra, majd a Bhágavatamban Prabhupád visszavonatkozik a Chaitanya Charitamritára, és akkor így... És hogy az ember, és hogyha én nem keresem ki ennek a versnek a magyarázatát, meg ugye nem adja a Bhagavad Gita próba az engedélyt, hogy ezt a kimaradt magyarázatot felolvasom, akkor sose derül ki, hogy ez a párhuzam, ez itt van a két szentírásban.
És
hülye a Nem tudom, engem ez teljesen mennyi összet, lehet, hogy nem mindegy, szóval szerintem ez nagyon-nagyon érdekes volt. De minden esetre, csak hogy visszatérjük akkor ahhoz a témához, amiről itt ez az egész egymásba áldozott téma akkor így szól, az pedig az, hogy Krisnának a tulajdonságai megjelennek a baktáiban, és a nem baktáiból pedig kikopnak. És akkor itt ez arra enged következtetni, vagy azt a gondolatot indíthatja el bennünk, hogy ha itt ugye azon dolgozunk, hogy kiváló tulajdonságokra tegyünk szert, ami ugye egy baktának a jellemzője, akkor ugye erre a megoldás az az, hogy kapcsolatban kell állnunk Krisnával, és Krisnának tehát Krisna tudatosság kell válnunk. Vagyis, hogy a jó tulajdonságok kialakulása, az következik a léleknek a Krisna tudatosság válásából. És az is, vagy hát arra is enged következtetni ez a gondolatmenet, hogyha valaki pedig nem Krisna tudatos, akkor még ha rendelkezik is jó tulajdonságokkal, és van olyan magyarázatán, vagy van olyan fordításának a versnek, ahol ez is kimondásra kerül, hogy még ha látszólag vannak is jó tulajdonságai egy ateistának, aki nem gyakorolja a Krisna tudatot, aki nem áll kapcsolatban a Krisna belső energiával, akkor ezek a jó tulajdonságok el fognak fogyni belőle, ezek degradálódni fognak. És a fordítottja is igaz, hogyha van egy bhakta, aki törekszik a Krisna tudatban való fejlődésre, és nincsenek nagyon sok jó tulajdonság, vagy nagyon sok hiányossága van még a személyiségének, nem fejlődtek benne ki még a tulajdonságok, a jó tulajdonságok, akkor azok ki fognak benne fejlődni. Tehát itt egy arról van szó, hogy mint amikor két lift ugye van párhuzamosan egymással, és az egyik lefelé halad, a másik fölfelé. És akkor lehet, hogy úgy tűnik, hogy akkor hát ez följebb van, az ateista, ez sokkal kiválóbb tulajdonságokkal rendelkezik, milyen fegyelmezettek tudnak lenni ateista jogik, és milyen kiváló, hogy is mondjam, csak udvariasan tudnak viselkedni bizonyos ateista emberek, és akkor magasabban vannak, és aztán vannak bakták, akik tudjuk, hogy milyen, nem tudom, morózusok, barátságtalanok, lehet, hogy nem gyakorolják meg a tisztaságnak az elveit, lehet, nem tudják kontrollálni az érzékeket. Múltkor is láttam, hogy ez a bakta program most megevett 15 gulabdzsamut, és nem tudja kontrollálni az érzékeit, de ez csak a liftnek a példája. Az egyik az jön lefelé a tizedikről, de lefelé megy a földszintre, meg a pincében, ugye az ateista, mert nincs kapcsolatban Krisnával, és a másik az lehet, hogy a pincéből jön, de megy fölfelé, és semmi nem állíthatja meg. Hát persze, hogyha abba adja a Krisnától a gyakorlatát, az igen, de ott az pedig megy fölfelé. És akkor lehet, hogy úgy tűnik, hogy az egyik följebb van, a másik lejjebb, de az irányt, hogyha látjuk, csak az idő választja el az ateistát attól, hogy borzasztóan ledegradálódjon a személyisége, és már csak az idő választja el a baktát, hogy fölérjen a kiváló tulajdonságoknak a szintjére. És ez a elmélet, mert ez egy ilyen elméletbeli dolog, hát nézzük a gyakorlatot, hogyha látjuk, nagyon érdekes, hogyha nézzük a modern pszichológiát, személyiségfejlesztési módszereket, ez az egész jó emberi tulajdonságokkal foglalatoskodó nyugati szemléletmódot, hogyha azt úgy egy picit borcsó alá veszük, akkor azt látjuk, hogy nagyon tanástalanok a materialisták annak a terén, hogy hogyan fejlesztenek jó tulajdonságokat magukban, és azt is mondhatjuk, hogy maga az a tudományág, ami ezzel foglalkozik, az is rendkívül, hát nem is csak kedvesen mondom, hogyha azt mondom, hogy zavaros, de rendkívül megkérdőjelezhető és rendkívül, hát igazából meg csak szégyenletes. Tehát ugye a nyugati pszichológia lenne hivatott arra, hogy az embernek a személyiségbeli hiányosságait akkor kezelje, és azokat a személyiség zavarokat, amikkel ugye a különféle emberek rendelkeznek, akkor az valamilyen módon orvosolja. Tehát, hogyha csak megnézzük magának a pszichológia tudománynak már csak a nevét is, pszichológia az azt jelenti, hogy a pszichének a tudománya, vagyis hogy mutatjuk a finom fizikai testnek a tudománya, azaz a foglalatoskodó tudomány, és hát itt már maga a nevéből kiderül, hogy ezek nagyon-nagyon télúton járnak. Mert itt arról van szó, hogy fölismerjük azt, hogy igen, az adott élőlénynek a finom fizikai teste már amennyit megér belőle a tudomány, nagyon keveset ér meg belőle, de amennyit megér, a finom fizikai testében vannak hiányosak, vannak problémák, és akkor ezen a szinten megállt, akkor próbáljuk a finom fizikai testét valamilyen módon megreparálni. De ez a vers meg pont azt magyarázza, hogy igazából a jó tulajdonság nem a finom fizikai testben keletkeznek, vagy nem az a megoldás a jó tulajdonság kifejlesztésére, hogy az adott finom fizikai testet kezeljük, hanem pont az, hogy a lélek maga az önvaló, az, ami eredetileg ontológiailag rendelkezik ezekkel, létéből adódóan rendelkezik ezekkel a jó tulajdonságokkal, lévén Krisna szerves részét, azt mondja Srila Prabhupada a magyarázatban, hogy közülük 50 első, igen, hogy mivel minden élőlény az Istenség legfelsőbb személyisége része, Krisna 50 kedvező tulajdonsága eredetileg parányi mértékben jelen van minden élőlényben. Tehát, hogy a megoldás a jó tulajdonság kifejlesztésére az, hogy magának a léleknek ugye a részei ezek a jó tulajdonságoktól elválaszthatatlanok tőlünk ezek a jó tulajdonságok, csak most mivel elválasztottuk magunkat az eredeti természetünktől és Krisnától, ezért most nem nyilvánulnak meg bennünk ezek a jó tulajdonságok. És akkor kicsit olyan ez, mint hogyha van valakinek egy ilyen mobiltelefon töltő, ilyen powerbank-je van valakinek, vagy föltöltöd, akkor van benne valamennyi energia, és aztán rátöltöd a telefonodat, akkor föltölti. De egy idő után lemerül, és ha nem töltöd föl újra, akkor nem fogod tudni föltölteni Tehát ez a power bankben lévő elektromosság azonnal valahogy kapcsolódik a hálózathoz, föltöltődik, és egy darabig benne van, de aztán utána elfogy belőle. Magától is nem merül egyébként időben, lassan, de hogyha főleg, amíg tölti az ember. És akkor ugyanígy a lélekben ott vannak Krisnának a tulajdonságai, amíg a lélek kapcsolatban van Krisnával, ugye föltölti magát, de aztán idővel lemerül, elfogynak azok a jó tulajdonságok, hogyha nem áll kapcsolatban a lélek Krisnával, hanem az anyagi energiával, ami jelenleg itt a mobiltelefonunkat képviselve, rádugjuk a powerbankre a mobiltelefont, akkor a mobiltelefon leszívja a jó tulajdonságait, vagyis az energiáját ennek a powerbanknek, és ugye így az anyagi energia is leszívja a léleknek az eredetűen benne lévő jó tulajdonságokat. Kicsit kifacsart a példa, de ami az érdekes az az, hogy tehát, hogyha nem dugjuk föl a powerbankünket a hálózatra, és nem töltjük föl energiával, akkor nem lesz benne. Ugyanígy, ha a lélek nem áll kapcsolatban Krisnával, aki minden jó tulajdonságnak a forrása, tárháza, akkor nem fog rendelkezni jó tulajdonságokkal is, ha igen, akkor nem. Szóval itt ez a megoldás. És akkor van egy nagyon jó kis történet ezzel kapcsolatban, amit egyébként Góra Krisnapramú nagyon a szakkönyvében is lesz szerepel, a személyiségfejlesztő szólóban, hogy volt egyszer egy király, aki vándorolt a birodalmában, és elérkezett egy kis faluban, ahol talált egy gyönyörű szép, látott egy gyönyörű szép kifaragott kő elefántot. És akkor látta, hogy ott a kő elefánt mellett, hogy ott van a szobrászmester, a képen az utolsó simításokat végzi a művén, még egy-két kopácsolást. Eszközön is már kész is a mű, és akkor hát annyira elbűvölte a királynak a művészi érzékét, vagy a szép érzékét, ez a kőelefánt nagyon-nagyon megtetszett neki, és akkor megszólította ezt a szobrászmestert, kedves barátom, én ennek a birodalomnak vagyok az uralkodója, és nagyon-nagyon lenyűgözött a műalkotás, hogy nagyon szép ez a kőelefánt, és szeretnének is elvinni magammal, hogy legyél te az udvari szobrászmesterem, és arra is nagyon vágyok, hogy taníts meg engem, milyen kőelefántot faragni, hát annyira szép ez az elefánt, hogy lehet ilyen gyönyörűt faragni. És akkor mondja a szobrászmester, király, nagyon szépen köszönöm a felajánlásodat, de hát valójában ilyen kőelefántot faragni, az nagyon-nagyon könnyű. Mondta a cietet, óriási, teljesen életű, mint majdnem hallom az ormányának a tülkölését, hogy mondta a cietet, hogy ez ilyen egyszerű lenni. De király, nagyon egyszerű, valójában annyit kell csinálni, hogy kell szertenni egy megfelelő méretű kőtömbre, és akkor egyszer csak azt kell róla lefaragni, ami nem elefánt. És akkor már is kész az elefánt. Szóval ilyen a védikus személyiségfejlesztés, hogy van ugye a léleknek az eredeti természete, ahogy beszéltünk, és az 50 elsődleges tulajdonsága ez benne van a lélekben is, vagy a lélek baráni mértékben már de rendelkezik ezekkel. De most, mivel kapcsolatba kerültünk az anyagi energiával, ezért befedődött ez az eredeti természetünk, és ezért így egy csomó minden olyan került ránk, ami nem elefánt, ami nem az eredeti természet. Ez az ahankár, az azt jelenti, hogy én csinálás, amikor csinálunk magunknak egy ént, egy hamis ént, hát magunknak csináljuk, hogy Mája is segít benne, hát ilyen koprodukcióba összehozzuk, és akkor azért rendelkezünk jelenleg rossz tulajdonságokkal már, aki rendelkezik, mert ezek így ránk rakódtak, mint ilyen oda nem illő haszontalan szennyeződések, és akkor csétodarban a mágyanak, csak szépen le kell farigcsálni azt, ami nem elefánt, azokat, ami nem a léleknek a tulajdonság, az ahankárnak ezeket a szilánkjait, darabkáit, és akkor visszanyerhetjük az eredeti lelki természetünket, amiben persze nagyon fontos szerepet játszik az, hogy ha már tudjuk azokat a tulajdonságokat, amikkel jelenleg nem rendelkezünk, de amúgy kéne rendelkeznünk, akkor azokon azért külön-külön is fontos dolgoznunk, és ugye Sivará Márád ezt nagyon hangsúlyozza, tehát nem elbagatelizálni akarjuk annak a jelentőségét, hogy kell törekedni azért a jó tulajdonság kifejlesztésére, mert ennek is nagyon nagy jelentősége van, hát ezen úgy is dolgoznak a bakták, de maga csak az a kiinduló pont, hogy mi örökkévaló, tökéletes lelkek vagyunk, Istennek a szerves részéhez, ez ad egy önbizalmat. És ha egy picit visszatérünk csak a nyugati pszichológiára, akkor azt a nagyon szomorú kiinduló pontot láthatjuk, hogy maga a nyugati pszichológiának az alapvetése az az, és egyébként a nyugati vallásoknak, legalábbis a zsidó-keresztény kultúrkörnek az én képe is az, hogy mi gyarlóak vagyunk, bűnösek vagyunk, Freudtól megfutatjuk, hogy mindannyian szexuálisan aberráltak vagyunk, és mindenféle nagyon zavaros tulajdonságot tulajdonít az önvalónak a pszichológia. És akkor visszatérve erre, hogy igen, pszichológia, hogy megakadnak csak a finom fizikai testnek a tanulmányozásánál, annak a csiszolgatásánál, különféle mesterséges módszereket próbálnak kidolgozni, hogy a finom fizikai testet olyanná idomítsák, amilyet szerintük kellene, hogy legyen, de persze arról sincsen fogalmunk, hogy milyen lenne egy tökéletes lélek, vagy egy tökéletes psziché, és ugye figyelmen kívül adják az önvalónak a létét. És az is nagyon érdekes egyébként, hogy hogy a pszichológia, mint tudomány állnak a nevét, azt úgy fordítják magyarra, hogy lélektan. Pszichológia az a lélektan. De mit várhatunk egy olyan lélektani rendszertől, aki a léleknek a létében nincs is tisztában, tehát lövésük sincsen arról, hogy van lélek, mert ugye spiritus, pszichi, a lélek az a spiritus, az ugye az örök lélek, és a pszichi az pedig nem a lélek, hanem csak a finom fizikai test. Tehát, hogy már maga csak a fogalom definiálásáig nem jutnak el helyesen, úgyhogy onnantól kezdve minden, amit mondanak, az már csak hibás lehet. Főleg úgy, hogy azok az ácsárják, akik megalapították azt a rendszert, ők meg igazából nagyon-nagyon, azt hiszem, beírtam valami olyat, amit lenne. Hát én azt írtam minden csak magamnak jegyzetnek, hogy az aberrált pszichopatáknak a gyülekezete, és ez nem túlzott. Tehát ha csak nézzük magát a Freudot, ő egy kokainista, és egy nagyon súlyos szexuális operációkkal terhelt személyiség volt. És nem régiben beszéltem egy barátommal, aki pszichológia szakra akar menni, és akkor már is beszélgettem erről a tudományáról, és akkor úgy igazat adott nekem azokban, amiket mondtam a pszichológia, és akkor feltárta, hogy az egyik, nem sajnos nem jegyeztem meg, de utána fog járni, a egyik Freud utáni ilyen nagy pszichológus tanító, és ugye nagyon meghatározó alakja a modern pszichológiának, ő úgy kezdett el kísérletezni, hogy a kutatásának az egyik módszertan az volt, hogy a saját újszülött kisbabáját bezárta egy sötét dobozba, yeah. És hónapokon keresztül ott tartotta őt ebben a sötét dobozban, és aztán ezt így néhány, tehát pár évben megismételte, hogy akkor mondom, hogy két éveset, vagy ebben akkor megint megcsinálta, hogy később is, hogy akkor vizsgálja, hogy viselkedik a lélek, hogyha elzárjuk a környezetét, hogy magától a lélek milyen. És akkor csak úgy etette a sötétben, és akkor úgy, hogy nehogy valami hatás érje, hogy akkor így akarta megtudni a léleknek az eredeti természetet, hogy elzárja minden hatástól, és akkor így végzett kísérleteket. Tehát, hogy most ilyen embereknek a lélektannal kapcsolatos ismereteit, véleményét, módszertanát, én nem tudom, hogy ennyi szkepszissel közelítem meg, szemben a védikus személyiségfejlesztéssel, ami pedig ugye akkor arra az a bátorít minket, hogy az eredeti természetünk az Isten és tökéletes, és ha kultiváljuk az Istennel való kapcsolatunkat, akkor mi szerteltünk ezekre a kiváló tulajdonságokra, amivel mondjuk itt Sri Haridász Pandit is rendelkezett, hogy szelíd volt, türelmes, békés, nagy lelki, komoly, mindig kedvesen szólt, és minden igyekezetében felettébb józannak bizonyult. Hát, hogyha nem is leszünk olyan magasztos személyiségek, mint Haridász Pandit, akiről ugye maga a Chaitanya Charitamrita szerző és ilyen elismerően nyilatkozik, de bízhatunk benne, hogy azokra a tulajdonságokra szertehető olyan értékben, amiket ugye Krisna elvárt tőlünk ahhoz, hogy visszatérhessünk hozzá, és akkor ott vele, a vele való kapcsolatunkban tudjuk ezeket a tulajdonságokat kamatoztatni. Pont jó vagyok időben. Köszönöm szépen a baktáknak a figyelmét, és azt kérdezném meg, hogy van-e valakinek kijavítása, kérdése, hozzáfűzés.
Azt szeretném, két téma, az egyik a mellék téma volt, a kereszténységgel kapcsolatban említettem, hogy úgy látható, hogy nem tud mit, vagy vannak, akik úgy látják, hogy nem tud mit kezelni az ember bűnös természetével, hogy én jól értem a keresztény teológiát ezen a téren, ami azt mondja, hogy Ádám és Éva teremtett, és tisztának teremtett, de szabad akarattal teremtett, és a szabad akaratával visszaélve ettek a tudásnak a fájáról, és váltak esendővé, és tőlük öröklődik a bűn mindenki másra. Tehát ebből a szempontból nekem inkább párhuzamos a keresztény teológiával is magában, mert azt mondja, hogy amit Isten teremtett, az tökéletes, de szabad akarattal teremtett. És a romlás az ember Nálunk minden egyén, a keresztény teológiában pedig az első ember párnak a hibája. Jól látod ezt?
Biztos, hogy igen. Én csak amit ki akartam fejezni, hát hogyha ebbe gondolunk bele, akkor is úgy tűnik, hogy nem az én hibámból vagyok bűnös, hanem akkor Ádám és Éva hibájából vagyok bűnös.
De azt mondtad, hogy zavarodottak, és nem tudnak mit kezdeni a bűn természetével, de van egy keresztény teológiai válasz a rendben bűnös eredetére, és ez nem az, hogy Isten bűnösnek teremtett az ember.
De akkor mivel magyarázzuk azt, hogy erre hivatkozik a Szentírásban egy szent, hogy hát te bűnösnek teremtettél, vagy a bűnös természetem az miattad van?
Ez egy külön teológiai kérdés, de a bűnnek az eredetéről a mai keresztény teológiának van egy nagyon világos magyarázat, amivel lehet, hogy nem értünk egyet, de nem az a magyarázat, hogy az ember bűnösnek teremtetett.
Jó, ezt elfogadom, köszönöm szépen a kérdést.
Másik kérdésem pedig az, hogy a nyugati pszichológiáról beszéltél, és nyilván nagyon sok jogos van benne. A kérdésem az, hogy helyesebb úgy megközelíteni a nyugati pszichológiát, hogy minden, amit mond, hibás, vagy aberráltak gyülekezete, vagy úgy helyesebb megközelíteni, hogy nem teljes és részigazságok lehetnek benne, és esetenként még paptáknak is segítségére szolgál.
Biztos vagyok benne, hogy van olyan helyzet, amikor segítségére szolgált a baktáknak. Én azért nyilatkoztam ennyire szélsőségesen erről, mert mivel a kiinduló pont hibás, akkor én nem gondolom, hogy maga az egész rendszer az nem lenne hibás.
A rendszer hibás, de nem minden elme felvétel hibás, mert baktyúk is talál szemet.
Igen, baktyúk is talál szemet, az igaz. Azt nem tudom fogadni. Nekem nagyon rossz tapasztalatom vannak a pszichológusokkal kapcsolatban, lehet, hogy ezért is voltam így.
Csak megmondanék, hogy itt ehhez kapcsolódom, hogy ugye mondtam, hogy a baktivéria pulmonál is, hogy ami jó van a modern tudományban, az amikor véletlenül rátalálnak, mint vírus erre. És van ilyen, hogy rátalálnak, tehát valahol olvasom a hírekben, hogy vannak olyan viselkedéskutatók, akik azt nézik, hogy az ember miért van jó vagy rosszul. Azt mondják, van a könyvben, és nevet nem emlékszem, egy ilyen név, hogy azt mondja, hogy edd ezt, vagy egy másik, egy ilyen név, edd azt. És hogyan lehet rávezetni az embereket arra, hogy melyiket válasszák. És végülis ez a elme és az intelligenciának is fajta ilyen kicsit legyengített megközelítés. De nagyon sokszor ráhibáznak dolgok, hogy valahogy tovább él a tradíció valamilyen módon, és valami részigazság van benne. De azért abban egyetetek veled, hogy az egész nincs benne. Tehát, hogy is nehéz megérteni, mert mi magyarokat fűznek hozzá, az ára felszínes, tehát nem tudnak lemenni egészen a dolgoknak a gyökeréig. De nagyon sok nagyon
kapcsolatban. Azt gondolom, hogy maga az egész koncepció nagyon-nagyon hibás. Tehát pluszán az, hát abból indul ki az egész nyugati pszichológia, hogy az érzékeket kielégítve az önvaló is elégedett lesz. Tehát ez a, és hát csak egy picit visszaszúrva erre, Prabhupád három személy, tehát felelőssé a modern társadalomnak a katasztrofájáért, és akkor a három közül az egyik az Freud volt. Tehát úgy, mint az Antikrisztus egyik ácsárjája járt, Freudot nevezte meg Sirapróbát, tehát én azt gondolom, hogy helyén való, hogyha mondjuk arról a rendszerről, amit ő alapított, és ami mind a mai napig őt tartja, az egyik központi iránymutató személynek azzal, mondjuk mi szembe helyezkedünk nyíltan. Én azt gondolom, hogy arra van okuk. Igen, baktyúk is talán szemed alapon, igen, de az nagyon kevésebb tudománynál, hogy valamikor véletlenül igazat mond. Szóval ugyanúgy, hogy támadjuk a modern kozmológiát, mert csaló, és néha meg rájönnek arra, hogy vannak párhuzamos univerzumok, de attól még nyíltan kritizálni azt a tudományágat, azt mi csináljuk, ugyanígy a pszichológia. És azt gondolom, hogy a modern pszichológia nem kevésbé sátáni, mint a modern kozmológia, sőt, és még valószínűleg károsabb is lehet. Mert általában az ember keveset foglalkoznak a kozmológiával, de pszichológus az elég sokan járnak, vagy legalábbis a pszichológiáról való elképzelésük az mondjuk szélesebb körül. Tehát én azért gondolom, hogy nagyon veszélyes. Hogyha bakták pszichológusok, pszichológusok, tehát bakta pszichológusokhoz járunk, mint bakták, az segíthet, de nem gondolom, hogy azért, mert ő pszichológusok, hanem mert azért, mert bakták.
Mint az ember kezébe vesz egy pszichológiai tankönyvet, és elkezd olvasni, akkor elkezd fájni a hasa tőle.
Igen.
Szídulni kell.
Pontosan.
Tehát gyakorlatilag...
Pontosan. Én elmentem egy pszichológushoz 14 éves koromban, mondtam neki, hogy szerintem nincsen semmi értelme az életnek, és azt mondtam, Miki, egy nagyon fontos dologra jöttél rá az életnek kapcsolatban. Az életnek semmi értelme, az élet a szenvedés. Néha egy picit borongós időben is kisüt a nap, hogy az ember könnyít magán a vécén, akkor egy picit jól érzi magát, de jó, ha fölkészülsz rá. Az élet szenvedés. Köszönöm szépen. Tehát, hogy... Amúgy nekem ez segített, mert elindított a Krisna tudat útján, mert azt mondtam, hogy ha ti itt tartotok, akkor nem vagyok kíváncsi semmire, amit ez a modern civilizáció nyújtani tud, és keresek egy jobb civilizációt, amihez csatlakozhatok. Tehát ennyi haszna van a modern pszichológiának, hogy elbeszél, de meg teljesen alássa és megsemmisíti az ember utolsó szikráit is, amit a nyugati civilizációba vett, mint mondjuk hit szikráján, de... De köszönöm szépen a kiavítás, és főleg a keresztény teológia, nagyon hasznos volt, hogy ezt így kiavítottad, köszönöm szépen. Ráterácsítsítani, és elítani, aki így csinálja, és aki így csinálja. Még a szemképpen eredményeket felolvassuk.